for the 50-day employee for the need to hold on with the local credit union. Siguro mayor si Carmel Duce na tulungan esto si Janis Mario Jesus at esto po sa lalo dito sa tiyado na bilago minden egyéb történelmileg bizonytalan, hogy mi volt született, bizonytalan, hogy hol született, bizonytalan, hogy hány éves volt, amikor meghalt, bizonytalan, minden bizonytalan a szigorú történet tudomány mértéjével mérve. De ez bizonyos, hogy erőszakos halállal megkivégezték. A hívő keresztények nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a halálnak. Sőt, nem csak jelentőséget, hanem hatást. És vesznek hatásokat ebből a halálból. Igaztalást vesznek, bátorítást az élet küzdelmeihez, reménységet. Tehát ezt a halált megkülönböztetett tisztelettel szemlélik, áhítattal imádják ezt a csodálatos eseményt, Jézus Krisztusnak a kereszt halálát. Hatása van ma is. Nem úgy van hatása, hogy visszaemlékezünk mondjuk Szókratész halálára, és hát tisztelettel adózunk Szókratésznek, aki bizonyos értelemben elegánsabban halt meg, mint Jézus. Halálra ítélték, igazságtalan volt az ítélet, emelt fővel, vállalta, jóre megszökhetett volna, barátai készítettek neki egérutat, nem ment, és valami különös méltósággal vette a méregfordat, megitta, ami góterek beszélgetett a barátszettel, meghalt. Jézus nem halt meg ilyen elegánsan, és mégis különös módon Jézus halálából a mai napig igaztalást veszünk, erőket vesünk, Szókratészre pedig emlékezünk és tisztelettel adózunk, hogy így ment a halálban. Mi a különbség? Nos, tehát mi hívő keresztények azt valljuk, hogy Jézus halálával megváltotta az emberiséget. Ez a halál áldozati halál volt. A továbbiakon ezt is szeretném kibetűzni, hogy mit jelent ez, hogy áldozati halál, és igen, az, hogy megváltás. Hogyan váltotta meg halálával Jézus az emberiséget? Hát az áldozatról annyit testvéreim, hogy az egyik legszínesebb jelensége a vallásos világnak. De van imádság, kultusz, sok minden van a vallásos életben, kereszténységen kívül is. De ez a legtarkább, a legszínesebb jelenség minden vallásban megvan, az áldozat. Felsorolok néhány jellegzetességet. Lehet az áldozat hálaadó jellegű. Kaptam valamit az Istentől, meghálálom azzal, hogy áldozatot mutatok be neki. Primitíve vallásokban van úgy, hogy etetem az éhes Istent az én áldozatommal, éhes és szomjas az Isten, én áldozatommal szívesen etetem, itatom az Istent. Aztán magasabb fokon elkötelezem az Istent valamire az áldozattal. Az áldozat egy dinamikus gesztus, egy dinamikus akció. Abban erő van, amit odaszánok, és ezt az erőt alkalmazom az Istenre, és elkötelezem valamire az Istent az áldozattal. Ennek egy fokozatos esete az, hogy kibékítem az Istent, a haragó Istent, kibékítem magammal, hogy ne haragudjék rám. Megfizetek a bűneimért, egyensúlyba hozom a mérlegemet, adósság és érdemek egyensúlyát megteremtem, érdemeket szerzek, kibékítem az Istent magammal. Vagy egy következő lehetőség az, hogy szövetséget kötök Istennel az áldozat által. Ez megcsendül a mi urvacsorai liturgiákban is, e pohár amaz új
testamentum, új szövetség az én vérem által, véres áldozatom által, tehát a szövetség mozzanata is, és még sok egyéb lehet benne az áldozatban. Mi volt ezek között a sokszínű jelenségek között Jézus halála, Jézus áldozata? Nos, itt három lehetőséget vázolok elétek, aztán majd döntünk, hogy melyik az, ami illik a Jézus halálára. Az első az, amit a németek így mondanak, hogy Justitmord. Áldozatává lett Jézus egy igazságtalan törvényszéki eljárásnak, amely hát azt játszotta, hogy igazságot szolgálta, tehát már előre készen volt a halálos ítélet. Ezeket nevezik Justitmordnak, igazságszolgáltatási gyilkosságnak, talán így lehetne magyarul mondani. Tehát lehet úgy szemlélni Jézust, hogy egy naív, kedves tanító volt, egy poétikus lélek, aki álmodozott egy szebb világról, beszélt erről a szebb világról, csodálatos dolgokat cselekedett, kiváltotta az irigységet, a féltékenységet a vezetőkből, és nem tűrték. Szándékkal, egy megjátszott perrel halálra ítélték, és íme áldozatává lett az a hamis a igazságszolgáltatásnak. A második lehetőség az, hogy egy Isten drámát játszott végig. Készen volt már az örökké valóságban egy szereposztás, Júdás szerepe, Péter, és egyebek között, és főként Jézusnak a szerepe, meg volt írva, el volt, bocsánat, én mondom, gondolva már az Isten örökké valóságában, Isten gondolatában, és ezt az Isten drámát lejátszotta Jézus, ez a második lehetőség. A harmadik lehetőség az, hogy ő önként vállalta a halál, belement önként a halálba. Ennek a harmadik lehetőségnek gyönyörű igéje a János 10-ből ez a néhány mondat. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. Hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Itt figyelemre méltó az, hogy azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet. Itt nincs szó Isten drámáról, az örökké valóságban megegyezett az Atya a fiúval, hogy a fiú eljön. Itt arra az, hogy szeret engem az Atya, mert én ezt magamra vállaltam, hogy leteszem az életemet, oda áldozom az életemet. Tehát lehet igazságszolgáltatási tragédia, lehet egy elkészített Isten dráma, és lehet egy önként választott áldozat. Nos, testvéreim, az Isten drámáról valamit. Ez az Isten dráma a maga teljes kifejtését a 11.-12. század fordulóján ért el egy bizonyos Anselmus nevű szerzetes révén, Canterbury Anselmusnak szokták nevezni. Nagyon okos ember volt, ez az Anselmus szerzetes volt. Sok egyéb tevékenysége mellett főként szisztematikus teologizálást végzett, és így lett ismeretes, emlékezetes. A leghíresebb műve ez a három szóból álló mű, Cur Deus Homo. Magyarul, miért lett emberré az Isten? Miért kellett emberré lenni az Istennek? Erre nézve volt azelőtt is egy bizonyos teológiai felelet, ezt elégtelennek tekintette Anselmus, és egy új választ adott rá, és ez bevonult az egyházi gondolkodásba, a katolikus protestáns gondolkodásba egyaránt. Anselmus győzött. Anselmista egyház, a keresztény egyház a mai napig. Mi a válasza Anselmusnak erre a kérdés, hogy miért kellett emberré lennie karácsony éjszakáján és utána 33 éve át az Istennek. Előzetesen az volt a válasz erre, hogy Jézusnak meg kellett halnia azért, hogy az ördög rabságából kiszabadítsa az embert. Ez volt a teológiai felelet. Ez kevés volt Anselmus számára. Azt mondotta, hogy ennél bonyolultabb a dolog. És az ő válasza a következő. Az Isten ember teremtett szabad akarattal, lehetett vétkezni, lehetett szentnek maradni, tisztának maradni. Az ember elbukott vétkezett, ezáltal megsértette az Isten szentségét. Az Isten szentségét nem lehet büntetlenül megsérteni. A bűneset az Isten örökké való szentségét sértette meg, tehát olyan minőségben sértette meg az Isten szentségét, hogy arra emberi minőségű jóvátétel elégtelen. Tehát ahhoz, hogy ezt az isteni minőségű sértést adekvát módon oldják fel, ahhoz isteni szenvedésre volt szükség, és azért volt ez a szövetség az atya és a fiú között, hogy a fiú Isten emberré lesz, és emberként végigjárja az élet útját, és szenved, és mivel ő Isten ember, az ő szenvedése adekvát válasz az ember bűnesetére, és így helyre áll az Isten dicsőségének a fénye, rendbe jön az emberiség, megszületik a megváltás. Ez az anzelmizmus, az anzelmusnak a válasza. Az Isten megsértett méltósága, dicsősége, haragot vált ki az Istenből, ezt a haragot a Jézus vére szelídíti le, úgyhogy ismét kegyelemmel az emberek felé fordulni. Nem tudom, ráismernek-e testvérek, evangelizációkra, dogmatikai tételekre. Ez a kereszténység hivatalos álláspontja mai napig. Tehát ezért kellett Jézusnak meghalni. Anselmus 11. századi tanítása megy tovább és érvényesül ma is. Ezzel kapcsolatban én bennem három kérdés ébred. Az első, ráismerhettek a testvérek, hogy az anselmuszi gondolkodás jogászi gondolkodás. Bűn, igazság, büntetés, és itt tovább. Jogászi. Az első kérdésem az, hogy az Úristenről lehet-e jogászi kategóriákba beszélni? Hát mindig csak képekbe beszélünk. Lakodalom, meg pásztorolás, meg sok minden képet használunk, de bennem kérdés az, hogy a jogászi világ, a jogászi gondolkodás alkalmas-e arra, hogy az Istent ebben a kategóriában tárgyaljuk meg? Szerintem egyértelmű az, hogy nem. A jogászi nyelv az nem alkalmas az Isten kifejezésére. A második kérdés az, hogy a harag milyen mértékben van az Istenben? A megsértett Isten haragja, akit az ember bűne megbántott. Haragszik az Isten. Olyan mértékben haragszik, hogy oda lehet tenni a szeretete mellé, hogy egyszer a szeretete jut túlsúlyra, de aztán, ha nagyon megnő a bűn, akkor a haragja jut túlsúlyra. Tehát az Isten haragja. Haragszik az Isten? Erre is az én válasz az, hogy nem haragszik az Isten. Ez nem jellemző az Istenre, hogy haragszik. És a harmadik kérdés az, hogy kíván-e Isten véres áldozatot? Erre megint egyértelmű válasz, hogy nem kíván az Isten véres áldozatot. Tehát az egész anselmuszi rendszer téves. A jogászi gondolkodás, a haragról való beszéd és a véres áldozatról való teologizálás. Mind a háromra azt válaszolom én, hogy nem. Isten nem kíván véres áldozatot. Most erre mondhatjátok, de hiszen hát a Mózes könyvében le van írva, hogy új évkor, meg ekkor, meg akkor ilyen áldozat, olyan áldozat. Hát testvéreim, itt azért ezt az elemi igazságot jegyezzük meg, hogy valóban az Ószövetség világában a papok mindig az áldozatot akarták. A proféták viszont mindig szitták az áldozatot, hogy nem kell az Istennek az áldozat. Ezt tessék tudomásul venni, ez a kettősség végig kísér az Ószövetséget. Papok áldozatról beszéltek, a proféták pedig tiltakoztak. Csak néhány idézetet, hogy ne levegőbe beszéljek, ne gondolják a testvérek, hogy ez mesterkél dolg. Egyik legszebb zsoltár, az 51. zsoltár. hallgassuk meg néhány sorát. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. Így csak meg áldozatról van szó, kétféle áldozat. A véres áldozat és a töredelmes szív, mint áldozat. És egyértelmű, hogy Istennek az nem kell, nem ez kell. A töredelmes szív, mint áldozat. Aztán Ézsaiás könyvében is van egy példa, hát sokfele, csak éppen ízelítő ezt a néhány igét. Ézsaiás egyből halljuk néhány sort. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből, a bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhol, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. És itt van, elég világos beszéd. És a harmadik ige az, amiről nemrég prédikáltam is, a Máté Evangélium a 9. részében Jézus ótestamentumot idéz. Többször is idéződik ez a vers Jézus számára, kapitális, fontos, középponti idézet az Ószövetségből. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Irgalmasságot és nem véres áldozatot. Nem bizonyítom tovább, töménytel sok igével bizonyíthatnám ezt a tényvel tehát. A papok akarták az áldozatot, és nagy jelentőséget tulajdonítottak nekik. Jó üzlet volt nekik az áldozat, mondjuk ki magyarán. Így funkcionált a vallás az áldozatok révén. A proféták azt mondták, semmit nem ér az áldozat. És Jézus ezt a vonalat, ezt a profétai vonalat vitte tovább. Na de akkor miért beszélünk, hogy Jézus halála is áldozat volt. Most testvérek, itt jutunk el az egyik legdöntőbb különbségtételre. Más az, hogy áldozok úgy, hogy helyettem levágok egy birkát, vagy akár egy bikát, és annak a vérét, húsát így úgy manipulálom, és ime áldozat. Más az, hogy helyettem áldozok. Lehet galambot, birkát, bikát, ember is. Ez is benne van a lajstromban, és nagy gyakorlata volt ennek. Izraelben is itt-ott előfordultak, különböző vallásokban még gyakrabban az ember áldozat. Más az, hogy én magamat bűnösnek, valamilyennek tekintem, és magam helyett, akár galambot, birkát, ember, magam helyett odaadok Istennek, nesze Isten. Más ez, és más az, hogy magamat áldozom oda az Istennek. Magamat adom oda Istennek, kiüresítem magamat, halál adom magamat az Isten előtt, valamiért, valakikért. Itt van a döntő különbség áldozat és áldozat között. Na most Jézus nagyon jól ismerte az Ószövetséget, úgy tűnik, hogy különösen szerette Ézsaiás könyvét, a tekercsből Ézsaiást olvasott, amikor első prédikációját tartott a Názáretben, és többször hivatkozik Ézsaiási igékre. Nos, Jézus ismerte az Eved Jahve nevű gondolatot, az Úr szolgája, közelebbre az Úr szenvedő szolgája nevű teológiai gondolatot, vagyis azt, hogy valaki szenved az egész népért, nem azért, mert rárohantak és elkezdették gyötörni, hanem mert önként magára vállalta a többieknek a bűnét, és elvállalta, hogy szenved a többiekért. Tehát itt van a nagy különbség, hogy nem áldozattá tették, hanem úgy, ahogy Jézus mondja, van hatalmam letenni az életemet a többiekért, sokakért. Ezeket a úgynevezett Ebed Yahweh énekeket, több ilyen ének van az Ézsaiás könyve második részében, ezeket, ez a két dolog jellemzi az Ebed Yahweh-t, az Úrnak ezt a szolgáját, aki szenvedi és áldozatul kínálja és adja önként magát a népért. Ezt az Ebed, ezeket az Ebed Yahweh énekeket, ez a két jellemző foglalja össze, újra meg újra jelentik ez a két tipikus vonás. Az egyik az, hogy az Úr lelke van én rajtam, azért tudom ezeket cselekedni. A másik pedig az Ebed Yahweh viselkedése az, hogy nem üt vissza. Nem azért, mert nincs ereje, hanem elvállalta ezt, hogy az agresszivitással, az erővel szemben ő egy másfajta magatartást tanúsít, nem üt vissza. Az Úr lelke van rajtam, és ezáltal ilyen módon küzdök az agresszivitás ellen, az erőszak ellen, a gyilkosság ellen, úgy küzdök, hogy nem ütök vissza. Esetleg belehalok, de nem ütök vissza. Jézus szem előtt ott volt ez az ézsaiási profécia, és ez sokkal inkább vállalta, mint azokat a fantasztikus messiás gondolatokat, amelyek vérről, királyról, szent háborúról, miről beszéltek. Jézus szem előtt ez az Ebed Yahweh gondolat leveget, ezt vállalta. Az Úr lelke által úgy viselkedem, hogy a végső esetben sem ütök vissza. Hívhatnék 12 légió angyalt, hogy szétverje ezt a római és zsidó bandát ott a kereszt tövében, és nem hívta a 12 légió angyalt. Mert küldetéséhez tart, elvállalt szolgálatához tartozónak tekintett ez, hogy az Úr lelke által végig járja az utat egészen a kereszt halálig, anélkül, hogy visszaütne. Na itt egy új szót kell bedobni. Tehát ezek szerint Jézus bűnbak volt. Egy pár mondatot erről a bűnbak ügyről. Van ilyen, hogy bűnbak. És ez nem csak a zsidóknál volt, ez szinte minden magasabb rendű vallásnál volt. A bűnbak mechanizmus, ahol egyes esetekben egy állat volt a bűnbak, más esetben ember volt, úgyis, hogy ember a bűnbak. Na, a zsidóknál hogy is zajlott le ez a bűnbak mechanizmus? A nagy engesztelő áldozat ünnepen két bakot, kost hoztak, és a bak az egyiket véres áldozatként az Istennek áldozta, a másikra pedig rátette a kezét, és jelképesen rátette ezzel Izrael egész népének a bűnét, és utána kizavarták, nem ölték meg ezt a bűnbakot, hanem kizavarták a pusztába Azázel ez. Ez nem egészen bizonyított valaki, ez az Azázel, de úgy tűnik, hogy egy démon, aki minden bűnnek a forrása. Tehát a bűnöket rátették erre a bakra, és küldték az apjához, az atyához, Azázelhez, ki a pusztába. Ez volt az engesztelés, tehát a bűnbak. Na most, hogy is jön létre a bűnbak mechanizmus? Érdemes ezt úgy nyomon követni. Rendkívül érdekes a folyamat. Ott kezdődik a dolog, hogy a gyerek majmolja, utánozza apját, anyját. Görögül mimézisnek nevezik ezt, mímeli. Szocializálódik a gyerek, megtanul beszélni. Megtanul késsel, villával lenni, és tisztaságra, mindenféle. Tehát utánozza a szülőket. Ez nagyon szép dolog. Éppen délben az egyik lányomnál ebédeltem, ott volt, vagy tízszeret vágni még az ünnepekről, voltunk ötet. Nincs probléma, én odanyúlok, kiveszek egyet, akkor utánozza a kisgyerek, ő is odanyúl, kivesz egyet, a harmadik is, még marad is, jut is, marad is. De ha egy bájgli van csak, és öten ülnek az asztal körül, akkor mi történik? Akkor a mimelésből jön a rivalizálás, ez a fokozata a dolognak. Amikor utána nyúlnék és venné magamnak, de más is utána nyúlna és venné magának. ez a rivalizálás. A rivalizás ős esete, mondjuk a Káin és Ábel esete, amikor rivalizáltak az Isten szeretetéért. És Káin nem tud felviselni, hogy Ábel volt a győztes, a nyertes. Tehát az a bizonyos Ödipusz komplexus, vagy komplexum inkább, az Ödipusz komplexus is tulajdonképpen rivalizálás. Adva van a mama, joga van a papának a mamához, de a fiúgyermek is jogot formál a mamához. Elkezdődik egy rivalizálás a fiúgyermek és az apa között. Na most ebből a rivalizálásból, amely tehát mondom a mímelésnek, az utánzásnak a fejlette vagy bonyolultabb esete, ebből az jön ki, hogy egy társadalomban mindenki harca mindenki ellen. Mert vannak a javak, és arra éhes mindenki. És kialakul egy ilyen káosz a társadalomban, mindenki mindenki ellen, és akkor születik egy ilyen mechanizmus, hogy válasszunk valamit, valakit, és arra irányítsuk a dolgokat. Oda koncentráljuk. És akkor előáll a bűnvak mechanizmus, és a bűnvak által a társadalmi békesség. Nem kell messzire menni, gondoljunk a Hitler ügyére. Óriási káosz volt Németországban, mindenki, mindenki ellen, a munkások, az urak ellen, az urak, így úgy, amúgy, szegények, gazdag, egy óriási káosz, kitalálták azt, hogy a zsidók, és akkor egyszerre társadalmi békesség lett. Megbékélt a társadalom. És a bűnbakot megölték. Már van egy ilyen mechanizmus, most Jézus ilyen volt, kérdezem. És a válaszom teljesen egyértelmű az, hogy nem ilyen volt. Jézusban nem a bűnbak mechanizmus érvényesült. Valami egészen más. Tudnélik, ezek a bűnbak mechanizmusok látszat megoldásokat adnak. Úgy tűnik, hogy a zsidó ügyben végre egybe rendeződött a német társadalom. De ez egy családon belül is. Van a család rosszabb. Ha van 8-10 tagú család, egyet kiválasztanak, az a családnak a rossz, akkor mindenki azt szidja, és akkor összebékélnek. Vagy akár Jézusnál Pilátus utálta a főpapokat, a főpapok Pilátust, de amikor Jézusról volt szó, egyszer összebékéltek. És mégis azt mondja, hogy ez nem bűnbak mechanizmus, ami Jézussal történt, mert a mezítelen bűnbak mechanizmusnál az történik, hogy időlegesen békesség lesz a bűnbak által, de csak időlegesen. Ezért kellett a zsidóknak is minden évben megismételni. A bűnbak ünnep, a nagy engesztelő ünnep egybe rendezte a zsidó népet. Aztán elmúlt az ünnep, és újra kiéleződött az agresszivitás. Hanem hát akkor mi volt Jézus halálában? Mi történt Jézus halálában, ha nem a bűnbak mechanizmus érvényesült? Hát először is itt mondjuk ki, tessék, ezt a fájdalmas igazságot, hogy a vallásokban, az egyházakban ezek az áldozati szertartások, hogy helyettem valamit, valakit, ezek igazából a liturgikus agressziónak az esetei. A liturgiába finomított agressziónak az esetei. Az ilyen áldozati ügyek, ezek oda tartoznak, hogy agresszió, de megszelidítve, kicsit sublimálva, finomítva, vallásos mezben, de igazából az agresszivitás. Na most én Jézust azért imádom, tisztelem, mert önnemben nem ez volt, hogy átmenetileg, időlegesen megoldotta az agresszivitás problémáját, hanem, és most próbálnám szavakkal elmondani a legcsodálatosabb dolgot, ami ezen a világon van, a Jézus keresztjének az igazi misztériumát. Az igazi misztériuma az, testvéreim, hogy Jézus letette az életét önkéntes odaáldozással, letette, hogy az ő ügyét konzekvensen egész végig vigye, és bocsánat, ezért szólj, hogy a csattanójában mutassa meg az egész szolgálatát, küldetését. Tudnék, hogy leleplezze azt, hogy milyen az ember, és hogy milyen az Isten. Sehol mások úgy megérteni nem lehet, sem az ember, sem az Isten, mint a Golgotai keresztnél. Tehát az ember, hogy Hát testvérek, csak rövidre fogom a dolgot. Az embert úgy lehet a Golgotai kereszten megismerni, hogy az a bizonyos rivalizálás, Ödipusz komplexum, a mama enyém vagy a férjé. Ez a rivalizálás lelepleződik ott a keresztnél, hogy odáig fokozódhatik, hogy Isten gyilkossággá lesz, csak hogy én kerüljek ki nyertesen. A Golgotai keresztnél a partner nem a, bocsánat, így a buta nép, amelyik végül kiabáltott feszítnek, nem. Ott a partnerek a főpapok, az írástudók, a nép elítje, amelyik nem tűrte ezt a rivalizálást, hogy egy egyszerű názáreti ásmester, akiben ugyan tudták ők is, hogy isteni erők mozognak, isteni hatalom van benne, de tehát végül is nem C-beli, nem a maffián beli, hogy ez a Jézus, ez nagyobb tömegeket mozgósít, erre figyelnek, ezt szeretik, minket meg utálnak. A rivalizálásnak az a határ esete, amikor kiderül, hogy az ember az Istent is megölné, csak hogy ő legyen a nyertes. Ez lepleződött le a keresztnél, és a megváltásnak ez egy nem elhanyagolható mozzanata. Az ember lelepleződése. Ilyen az ember. Ahogy ott a keresztnél megmutatkozott az, hogy Jézus nem lehetett elviselni. Jól lehet tudván, tudták, hogy gyógyító, irgalmas, isteni erő, Isten szívének a melegsége lüktet benne, de mindegy, nem lehet riválisom, pusztuljon. Az emberről telepleződött ez, és az Istenről, hogy az Isten meg lehet ott a Golgotai keresztnél ismerni, úgy, mint sehol másutt. Hát úgy, hogy föltámasztotta ezt a Jézust. Beleengedte a legteljesebb mélységbe. Abban a mélységben, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Ezt nem tudjuk eldönteni, hogy elhagyta, nem hagyta el. Jézus szubjektíve úgy érezte, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Idáig menően beleengedte Isten Jézust a szenvedésbe, de nem engedte, hogy az ő szentje rothadást lással, így mondja az egyik szép ige. Harmadnapon előhozta a halálból, és ezzel megbizonyította, hogy ez az ő ügye. Amit ez a Jézus képvisel, ez az ügye Istennek, és így beszélhetünk most már ezek után a megváltásról. A megváltás nem más, mint a Jézus ügyébe való belemerülés. A vele való szolidaritásnak a vállalása. Kiérezem a dolgot, testvérek, még egyszer áldozat, úgyhogy valaki helyettem, áldozat úgyhogy én. Magam belemegyek a dologba. Tehát nincs megváltva az a keresztény ember, aki a vallásosság páholyából szemléli a Krisztus szenvedését, esetleg megsiratja a Krisztus szenvedését, szép nagypénteki énekeket énekel, csodálatos irodalma van, muzsikája van a Jézus passziójának. Tehát aki a vallásosság páholyából gyönyörködik abban, hogy Jézus meghalt, értem az ő drága vére, elmossa minden bűnet, nincs megváltva. Mert ezt a pogány áldozati ritus csinálja, hogy én nézem, és valaki elvégzi helyettem. Az van megváltva, aki a római levél versei szerint, olvasom a római levél 6. fejezetéből azt, ahogy Pál beszél a Krisztus haláláról. A keresztség által eltemettettünk Jézussal együtt a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele, halálának hasonlóságában még inkább egyé leszünk vele a feltámadásáéban is. Hiszen tudjuk, hogy ami ó emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, és hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Azt szokták mondani, hogy Christus pro nobis, Krisztus érettünk. és nagyon csúnya visszaélés lehet elkövetni ezzel, nagyon csúnya vallásos visszaélés, és csinálják a keresztények terülre borulra, protestánsok, katolikusok, mindenki. A drága vér, Krisztus véret, pro nobis, Krisztus érettünk vérzett, és ez egy pogány vallásos ritus lehet, mert az eredeti gondolat az, hogy vele együtt. Tehát nem érettem a Krisztus, én páholyból szemlélem, hogy ő érettem meghal, hanem vele együtt, vele merülök én is a halálba, és aztán átélem a föltámadást. Tehát testvéreim, a Jézus áldozatának a lényeg és a megváltásnak a lényeg, ott a keresztnél derül ki igazán az ember mi voltam, az én mi voltam, az, hogy nem tűrök riválist, az, hogy az Istent is legázolom, a utamba áll, mert nekem kell győzni, ez az ember. A golgotai keresztnél ezt lehet fölismerni, és főként ott lehet ezt fölismerni, leginkább ott lehet fölismerni, hogy mi minden van bennem, mennyi agresszivitás, mennyire nem tűrök semmiféle rivalizálást. És amikor ez a fölismerés keserűségé lesz, és jaj kiáltásra, Krisztus légy irgalmas nekem, és amikor egy jaj kiáltás nyomán a kereszt körül, a Jézus Krisztus körül egy újfajta nép gyülekezik, ott van a megváltás. Nem váltotta meg a világot Jézus, ha a szót olyan értelemben veszik, ó, hát hiszen mindenki most már rendben van. Nem váltotta meg, megnyitotta a megváltás útját, azáltal, hogy a keresztnél leleplezte az embert, és a föltámadása által ő centrumává lett egy újfajta népnek, és ezt az újfajta népet, ez a kettő jellemzi, amit ő nála is megfigyelhetjük, hogy az Úr lelke van én rajtam, és ezért tudok nem visszaütni. Ez a megváltott emberre a legjellemzőbb, ez a kettő. Ez elég, higgyétek el. Az Úr lelke van rajtam, és ezért tudok nem visszaütni. Ránézek újra meg újra erre a Jézusra, ott a keresztet, halálára, föltámadására emlékezem, jelen valóság lesz, isteni erők által az Úr lelke rajtam van, és tudok nem visszaütni. Még jobban kiélezem, aztán lehet vitázni, támadni engem. Nem a vér vált meg minket testvéreim, hanem a keresztről sugárzó Szentlélek, isteni erő, az vált meg minket. A vérrel lehet manipulálni, de az más dolog, hogy én vallásoskodom, vagy az Úr lelke van rajtam, és a lélek által tudok nem visszaütni. A kereszténység, itt van egy óriási fordulat, egy esedékes fordulat, hogy Canterbury Anselmus tisztelettel visszaadja a középkornak, és a mai korban mondja el a megváltásnak ezt a misztériumát, hogy az Úr lelke van rajtam, és ez esetben a hegyi beszédet és Jézusnak a gondolatait meg tudom valósítani. Itt van tehát Jézus halálának a jelentősége. Vagy megfejjük.